Köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel, és kérlek titeket, hogy álljatok fel, jó? Mert igét fogunk olvasni a Szentírásból. Az apostolok cselekedeteihez lapozzatok, és az apostolok cselekedetei 9. fejezetéből fogjuk most alapigeként az első 9 verset felolvasni.
Apostolok cselekedetei 9. rész első versétől a 9. versig így szól Isten igéje. Saulus pedig még a fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz. Kéré őtől leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kiket útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lett, hogy közelgett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzál őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre, hall a szózatot, mely ezt mondja néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki: kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkel azonban Saulus a földről, de mikor felnyitott a szemeit, senkit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében hálásak vagyunk neked ezekért az igékért, amiket adtál nekünk, és arra kérlek téged, hogy adj ebből nekünk ma, a mai napon élő beszédeket, élő gondolatokat, amelyek által közelebb kerülhetünk hozzád, és egyre jobban megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy meghallgattál, a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet! Bizonyára emlékeztek rá, hogy az elmúlt hónapokban, amikor mindig itt voltam veletek, akkor az ige hirdetéseim azok egy témára összpontosultak. Ki emlékszik, hogy mi volt ez? A hit. Így van, nem tudom, ki mondta, de jól mondta. A hit. És a mai ige hirdetés is erre a témára összpontosul. A hitről szeretnék tovább beszélni, és nem akarok elkeseríteni benneteket, de még majd ezután is, és még azután is, tehát az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok mondani valom van a hitről, és mire úgy gondolnám, hogy na most befogom, végre most ma lesz az utolsó része, és akkor végre befejezem, akkor mindig valami történik, és az Úr mindig ad új gondolatokat, és hát ezzel rám cáfol, úgyhogy ez még nem az utolsó, amit ma ezzel kapcsolatosan szeretnék mondani. Én arról szeretnék nektek beszélni, hogy hogyan jön a hit. Ez egy nagyon izgalmas téma. Hogyan jön a hit az életünkbe? Én érintettem ezt már azért az elmúlt hónapokban, utaltam is erre, igéket is hoztam fel ezzel kapcsolatosan, de mégis úgy érzem, hogy a mai napon erről többet kell beszélni, tehát hogy hogyan jön a hit. És ezzel kapcsolatosan szeretném nektek mondani azt, hogy bizonyára emlékeztek rá többen, akik megtértek, újjászülettek, azok azt hiszem, hogy mindannyian el tudjuk azt mondani, hogy az életünkben nagyon sok mindent elterveztünk, nagyon sok mindent elgondoltunk, voltak álmaink, elgondolásaink, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, de azt hiszem, hogy mindannyian el tudjuk mondani azt, hogy volt egy álom, amit igazából, hogy mondjam, nem terveztünk be, vagy ha beterveztük valójában, akkor az nem a mi álmunk és elgondolásunk volt, hanem azt már esetleg az Isten adta belénk gyerekkorunkban, mert ilyet is tudok, hogy volt, aki elmondta, hogy ő már gyerekkorában álmodozott arról, hogy pap lesz, vagy igehirdető lesz, vagy valamit szeretne Istennek tenni, és hát aztán azért rájött az idővel, hogy az ugyan az ő álma volt, de igazából mégse az ő álma volt, hanem azt a gondolatot már Isten érlelte benne. De azért azt hiszem, hogy a legtöbben azt egy dolgot elmondhatunk, hogy álmodoztunk mi arról esetleg, hogy lesz egy nagyszerű házastársunk, gyerekeink lesznek, házunk lesz, sikeres vállalkozók, vagy mit tudom én, mi leszünk. De én a magam részéről el tudom nektek mondani, hogy egyetlen egy dologról én soha az életemben nem álmodtam, be sem terveztem, mégpedig azt, hogy én valaha Istent fogom szolgálni. Ez még az utolsó gondolataim között sem volt, és azt hiszem, hogy ezt többen el tudjuk mondani. És ez egy bizonyítéka annak, hogy nem mi választottuk Istent, nem mi választottuk Istent, nem tudom, tudtad ezt? Nem mi választottuk Istent, hanem Isten választott ki magának bennünket. És ez rámutat egy nagyon fontos tényre, amit én már azért az elmúlt hónapokban többször elmondtam, újra és újra elmondtam, ma is elmondom, hogy a hitünket azt nem mi hoztuk létre. A hitünknek a tárgyát sem mi hoztuk létre, azt meg pláne nem, de a hitünket sem mi hoztuk létre, hanem a hit az egy természetfeletti valóság, amely Istenből jön, sőt, maga a hit is maga az Úr tulajdonképpen. Nem lehet elválasztani, hogy van a hitem, meg van Isten. Tehát nem lehet ezt a kettőt szétválasztani. Legalábbis az igaz hitnél nem lehet szétválasztani, mert ahol Isten van, ott igaz hit is van. És nyilvánvalóan, hogy ahol igaz hit jelen van, tehát ahol az igaz hit jelen van, ott Isten is jelen van. Tehát a hitet nem mi találtuk, nem mi gerjesztettük magunkban, nem mi hoztuk létre, hanem Isten ajándéka. Ezt Isten hozta létre bennünk. És itt ebben a fejezetben, az Apostolok Cselekedetei 9. fejezetében látunk egy történetet arról, hogy egy emberben, akit Saulnak hívtak, és az első században, az akkor élő első időszakban a kereszténységnek, de mindenképpen legalábbis a Jeruzsálemben, meg az azon a környéken lévő kereszténységnek az egyik legnagyobb üldözője volt. Elhatározta, hogy tűzzel, vassal, minden módon kiírtja ezt az egész szektát, ezt az egész kereszténységet, ami akkor egy teljesen új dolog volt. És ez az ember, akit ugye Saulnak hívtak, és ugye belőle lett a nagy, úgymond nagy Pál apostol, akit mi már Pál apostolként ismerünk. Szóval az Apostolok Cselekedetei 9. fejezetében azt látjuk, hogy ebben az emberben hogyan történt hirtelen egy nagy változás, vagy hogyan indult el egy nagy változás, hogyan jött létre egy fordulat az életében, és hogyan jött létre a hit ő benne. És egy nagyon egyszerű dolog, ez úgy történt, hogy ő elment Damaszkuszba, ugye ott is voltak keresztények, nyilvánvaló, hogy nem azért ment el oda, hogy meglátogassa őket, megkérdezze, hogy hogy szolgál az egészségük, hogy van a kedves családjuk, és hogyan épülnek hitben, hanem hát ugye egészen más célokkal ment oda, nem igazán pozitív célokkal, és miközben ez az ember ment, teljesen az ellenkező irányba annak, mint amerre Isten szerette volna, hogy menjen, de egyébként úgy is mondhatnám, hogy pontosan arra ment igazából, amerre Isten akarta, hogy menjen, mert gyakorlatilag belegyalogolt a megtérésnek a kellős közepébe ez az ember. Ő ugyan nem ezzel a céllal ment oda, de ez benne volt Istennek az akaratába, hogy hát jó értelemben csőbe húzta az Úr ezt az embert, és szembe találkozott vele, és megváltozott az élete. De tudjuk, hogy előtte is már voltak bizonyos események, amik Pál apostolra hatással voltak. Ilyen volt például Istvánnak a védő beszéde, amit úgy tűnik, hogy ez az ember is hallott, mert az igéből, az előző fejezetből kiderül, hogy amikor Istvánt megkövezték, akkor annál az eseménynél Pál apostol is jelen volt. És valószínűleg, hogy ez az egész esemény, amit ő átélt, és ahogy István viszonyult ehhez ez az esethez, ami vele történt, óriási hatást gyakorolhatott erre az emberre. Valószínűsíthető, hogy ez a hatás nagyon erősen megérintette a lelki ismeretét. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor az Úr megjelent neki, akkor az Úr mondott neki egy mondatot, amit azt mondom, hogy ott senki nem értett, csak Pál apostol, és mi is csak akkor értjük meg, hogyha kicsit mélyebben tanulmányozzuk az igét. Azt mondja Pálnak az Úr, hogy nehéz neked az ösztön, az jobb fordítás, hogy az ösztöke ellen rugódoznod. Ugye az ösztöke az, amivel próbálták így az állatokat hajtani. Tehát valami hajtotta Pál apostolt, és ő próbált rugni, vissza rugódozni ez ellen a hajtóerő ellen, de nem ment neki. És ez nagyon úgy tűnik, hogy az az esemény lehetett, vagy az a hatás lehetett, amit ő átélt akkor, amikor látta azt, hogy István micsoda bölcsességgel lép fel a nagy tanács, illetve a farizeusok előtt, és aztán mikor megkövezték, akkor nem átkozódott, nem szitkozódott, hanem milyen méltósággal halt meg ez az ember. És valószínűleg, hogy ez Pál apostolon rendkívüli hatást gyakorolhatott, és ez a rendkívüli hatás, és az, ahogy ő a kereszténységet próbálta továbbra is üldözni, ez a kettő küzdött ő benne egymás ellen, és ahogy ment Damaszkusz felé, valószínűsíthető, hogy ez a belső küzdelem, ez egyre nagyobb lehetett, és rettenetesen nagy lehetett már ez a belső küzdelem, és amikor elért egy csúcspontot ez a belső küzdelem, és Pál továbbra is rugódozott, és azt mondta, hogy elmegyek Damaszkuszba, és neki fölhatalmazása volt arra, hogy ott eljárjon a keresztények ellen. Amikor egy krízis helyzetbe eljutott ez az egész belső küzdelem ő benne, akkor hirtelen szembe találta magát egy természetfeletti valósággal, magával az Úrral, aki egy hatalmas erővel, dicsőséggel, hatalmas világossággal nyilvánult meg az ő számára, olyan módon az a szentség, az atmoszféra, az a dicsőség, ami körülvette Pált, az a szentségnek az a hatalmas ereje, olyan módon megérintette ezt az embert, hogy levágódott a földre pillanatok alatt ez az ember. És ott az ő életében elkezdődött valami. És hadd mondjam el nektek, hogy ha nem is így, mert nem mindenkinek van ilyen élménye, mint ami Pál apostolnak volt, de szeretném neked elmondani, hogy az az élmény, amit te átéltél akkor, amikor találkoztál az Úrral, az ugyanolyan természetfeletti volt, mint amit Pál apostol átélt. Semmivel sem volt, sem kisebb, sem nagyobb. Tehát amikor te olvasod a Szentírást, és hirtelen egy ige megelevenedik előtted, és élővé válik, és tapasztalod, hogy az Úr szól hozzád, az semmivel sem kisebb élmény, mint az, amikor valaki fönn egy hegy tetején meglátja az Urat dicsőségesen, és hall egy hangot a felhőből, hogy ez az én szerelmes fiam, őrá hallgassatok. És ezt honnan tudom, hogy ez semmivel sem kisebb élmény? Onnan tudom, hogy Péter apostol maga mondja el a második levelében, amit ír a szenteknek, maga mondja el, hogy mi ott voltunk fönn a hegyen, és láttuk az Urat, és hallottuk azt a hangot, hallottuk azt a szózatot. De maga Péter mondja utána, hogy mit mond Péter? Azt mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, ami olyan, mint a sötétben világító lámpás, csak hogy igazából pontosabb lenne az a fordítás, hogy biztosabb nálunk a prófétai beszéd. Tehát az ige, a prófétai beszéd, az Istennek az élő szava, amit hozzád intéz, sokkal biztosabb, mint az, hogyha egy angyal itt most hirtelen elkezdene sétálni előttünk. Sokkal biztosabb az Isten igéje annál, mint hogyha itt valami nagy felhő hirtelen leereszkedne itt a terembe, és nem tudnánk megállni, azt gondolom, hogy óriási révületbe esnénk, és nagyon megdöbbennénk, és nagyon nagy dolog lenne, ha élve elhagyhatnánk ezt a helységet utána, ha itt Isten megjelenne nekünk. De most mondok nektek valamit, ami nagyon nagy félelemre, és rettegésre, és tiszteletre kell, hogy intsen bennünket. Nézd rá a Szentírásra, ami ott van a kezedbe. Én nem látom, hogy ránézel, de kérlek, nézd rá, és fogd erősen azt a könyvet, ami a te kezedben van. Fogd erősen, mert az, ami benne van, az sokkal biztosabb, sokkal valóságosabb, mint a legnagyobb természetfeletti esemény, amit itt most átélhetnénk. Elhiszitek ezt nekem? És ne nekem higgyétek ezt el, hanem maga Péter apostol állítja ezt, hogy biztosabb nálunk a prófétai beszéd. Biztosabb nálunk az az ige, amit Istentől kaptunk. Én nem becsülöm le ezzel a látomásokat, álmokat, egyéb, hát hiszen én is vágyom ezekre a dolgokra. Én is szeretnék szemtől szemben Istennel találkozni. De drága barátom, ha kinyitod a Szentírást, olyan találkozásod lehet az igény keresztül Istennel, amit el se tudsz képzelni, és ami félelemre kell, és egy egészséges félelemre, egészséges tiszteletre kell, hogy intse az embert. És tudjátok miért? 22 éve már, hogy hívő vagyok, 15 éves koromban születtem újjá. Én találkoztam emberekkel, higgyétek el, az életem eddigi hívő életem során, akiknek voltak, valóságosan voltak, és erre majd még vissza fogok térni, valóságosan voltak rendkívüli átélései az Úrral. És sokszor bennem is az volt, Isten, én nekem miért nem adsz ilyen élményeket? És azt tapasztaltam meg, hogy ezek az élmények önmagában nem elégségesek ahhoz, hogy Krisztusban megtartsanak bennünket. Hoppá! Tehát találkoztam emberekkel, nagyon konkrétan fogalmazok, akiknek voltak rendkívüli átélései az Úrral. És nagyon érdekes, eltelt pár év, és utána ugyanúgy elmentek kocsmába, bordélyházba, stb., ahova éppen menni lehetett, azért, mert a természetfeletti élmény nem tud megtartani bennünket Istenben. Nem tud megtartani bennünket. Akkor miért adja Isten? Azért adja Isten, mert az a célja a természetfeletti élménynek, ha adja, hogy inspiráljon bennünket, illetve kifordítson bennünket jó értelemben önmagunkból. A saját kis egocentrizmusunkból, a saját kis világunkból kifordítsa Isten a szívünket, hogy ráforduljon a szívünk egy más pályára. És ez történt Pál apostollal is, mert Pál apostolnak, hála Istennek volt annyi esze, hogy nem azt mondta, hát nem is mondhatta, mert ott remegett a földön, fetrengve, nem azt mondta, hogy halleluja, mekkora természetfeletti élményem volt, hanem azt mondta, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És ekkor fordult Pál apostolnak a szíve, vagy Saulnak a szíve, mindegy, hogy mondjuk, tehát mondjuk inkább azt, hogy Pál, az könnyebb kimondani, én is ezért vagyok Pál. Szóval ekkor fordult Pálnak a szíve, amikor ezt a bűvös mondatot kimondta, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek, ekkor fordult a szíve a megfelelő pályára. És ekkor mondhatta neki az Úr azt, hogy kelj fel, menj be a városba, és majd jönnek emberek, és el fogják mondani azt, hogy mit kell cselekedned. Tehát maga az Úr sem azt mondta Pálnak, hogy na, volt egy természetfeletti élményed, most már jó helyen vagy, Pál, hanem azt mondta, hogy majd jönnek emberek, akik el fogják mondani, hogy mit kell cselekedned. Tehát maga a természetfeletti élmény szükséges volt Pálnak az életében, rendkívül szükséges volt, mert egy óriási küzdelem volt ebben az emberben, és egyszerűen muszáj volt, hogy választ kapjon Istentől, egy rendkívüli választ kapjon. De ez a rendkívüli válasz arra volt elégséges, hogy kifordítsa Pált önmagából, kifordítsa arról az rossz útról, amin a szíve eddig volt, és ráfordítsa a szívét a megfelelő pályára, de utána már kellettek utasítások, hogy mondjam, kellettek instrukciók, És el kellett kezdenie Pálnak építkeznie a hitben, a hit életben, tehát az a hit életét el kellett kezdenie fölépíteni, és ott már nem arról szólt az élet, hogy minden nap mennyei jelenések vannak, meg reggel fölmegyünk a mennybe, mielőtt elmennénk a munkába, sajnos hallottam már ilyen ostobaságokat, hanem ott már mi van ebben? Szenvedések, megpróbáltatások, az élet harcai, küzdelmek, nehézségek, az igének a kutatása, imádkozás, Istenre való várakozás, amiből aztán létrejön az a évek küzdelmei során, létrejön az a megszolgált tekintély, amiből már egy ember elkezdheti az egyházon, az eklézsián belül is befutni azt a sorsot, azt a szolgálati területet, azt a pályát, amit Isten neki rendelt. Értitek? És ezt azért mondom nektek, mert azt tudomásul kell venni, hogy ez nagyon jó, és nekünk vágynunk kell erre, hogy Istennel átéléseink legyenek. De ez önmagában nem elégséges, ez nem tart meg senkit. Hanem ami megtart bennünket, az Isten igéje. Maga az Úr mondja, hogy maradjatok meg én bennem, és az én beszédeim maradjanak meg ti bennetek. És úgy tudunk az Úrban megmaradni, ha az ő beszédei megmaradnak bennünk, ha elkezdünk ő benne építkezni, ha elkezdünk a láthatatlanban építkezni. És visszaemlékezhettek a ti életetekben is, ugyanígy kezdődött, hogy Isten keresett meg benneteket, Isten keresett meg mindannyiunkat, és nem mi kerestük meg Istent. Isten keresett meg bennünket, ezt a téves nézetet, hogy mi mindig is kerestük Istent, meg mi kerestük meg őt, ezt kérlek, hogy ezt felejtsd el, mert nem igaz. Ez a Biblia teljesen ellentmond az egész Szentírásnak, mert Isten keresett meg bennünket. Az, hogyha mi valójában, ha mi kerestük Istent, akkor magát ezt az Isten keresést is Isten indította el bennünk. Ez nem jelenti azt, hogy akkor hátratett kézzel ülök, és azt mondom, én azért nem imádkozom most már több mint 20 éve, meg nem olvasok Bibliát, mert ha Isten akarja, úgyis majd akkor fogok olvasni Bibliát. Ez nem így működik. Na magát az indítást adja meg nekünk az Úr. De utána van nekünk is munkánk az Úrban, ahogy itt ez az ige is fel lett olvasva a bizonyságtételek alatt, hogy nem hiába való a mi munkánk az Úrban. Tehát magában az Úrban van nekünk is munkánk, a szónak a jó értelmében, és itt nem a teljesítményről beszélek, hogy valamit le kell tennünk az asztalra ahhoz, hogy jó fiúk legyünk Isten előtt, mert Isten előtt mi csak Krisztus miatt vagyunk, azok, akik vagyunk, hanem itt, amikor a munkáról beszélek, akkor én ezen azt értem, hogy azt az elkülönített időt, amit odaadunk Istennek, és amit az Isten szolgálatára szánunk, amit az Isten keresésére szánunk, ezt nekünk is be kell fektetnünk, ezt a részét a dolgoknak nekünk is meg kell tennünk, hogy az Úrral való kapcsolatunk egyre szorosabb legyen. És ebből a találkozásból, amikor először találkoztunk Istennel, ebből jött létre a hit. És ez összhangban van azzal, amit Péter apostol állít. Mert szintén Péter apostol mondja a második levelében, hogy ti, akik ugyanazt a hitet, ugyanazt a drága hitet kaptátok. És ezzel azt mondja Péter, hogy drága barátom, lehet, hogy én láttam fönn a hegyen az Urat. Lehet, hogy Pálnak megjelent az Úr. Lehet, hogy különböző emberek láttak hatalmas dolgokat, halottakat föltámadni, stb. De akkor, amikor újjászülettünk, semmivel sem kaptunk hirtelen, úgymond az első pillanatban több hitet Istentől, mint ti, amikor újjászülettetek. Mert ugyanis Isten igazságos. Tehát amikor Istennel valaki találkozik, akkor Isten mindenkinek ugyanazt a mértékű hitet adja oda. Azt a mértékű hitet, ami elégséges ahhoz, hogy az ember elkezdje a pályafutását a hívő életben. Aztán, hogy onnantól fogva, hadd fogalmazzak ilyen emberi módon, hogy kinek mekkora lesz a hite, az nagyon függ attól, hogy arra az alapra, amit letettek, amit az Úr letett az életébe, ki mit épít rá? Aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy pedig szénát, szalmát és pozdorját. Ez nagyon függ ettől. És hadd mondjak nektek még egy dolgot. Pál apostol, vagy Pál, amikor találkozott először az Úrral, és azt olvassuk, hogy amikor végre ebből a találkozásból még jól kijött, és fel tudott kelni, és kinyitotta a szemét, akkor hát nem látott semmit. Megvakult. 3 napra megvakult. Én azt gondolom, hogy ennek van egy óriási üzenete a mi számunkra, mégpedig az, hogy amikor az Úrral találkoztunk, akkor Istennek, illetve az az ember, aki találkozik az Úrral, annak azzal Istennek van egy nagyon fontos akarata, amit el akar érni benne, hogy bizonyos értelemben vakká legyünk a világ számára. Na most, még mielőtt félreértés lenne, ezen nem azt értem, hogy minden józan ítélő képességünket eldobjuk, azt sem értem, hogy nem fizetjük ki a számláinkat, nem megyünk dolgozni, nem neveljük a gyerekeinket, stb. Nem, én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy amikor újjászülettünk, akkor az Úr a mi szellemünket átemelte a sátán királyságából az Isten királyságába. A sötétségből a világosságba. A jelenlegi gonosz korból a következő korszakba, az új korszakba, a mennyei korszakba. Mi már akkor elkezdtük megízlelni az eljövendő világnak az erőit. Az Istennek a jó beszédét, amiről a zsidókhoz írt levél szerzője is beszél. De ugyanakkor a lelkünk, a lelki világunk, az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk, az nem született újjá, azt föl kell tenni naponként az oltára. A testünket is oda kell szánni élő áldozatként, az elménket meg kell újítanunk Isten igéjével. Az érzelmünket alá kell rendelnünk annak, amit Isten mond. Az akaratunkat alá kell rendelni Isten akaratának. És ez egy folyamat. Ez egy harc. Ez a hitnek a küzdelme, ez a hitnek a küzdelme, ez a hitnek a szép harca, amit egy egész életen át kell folytatnunk, hogy ez az, amit például John Wesley-ek is úgy hívtak, hogy a megszentelődésnek a folyamata, és ez egy nagyon helyes kifejezés. Nos, nekünk ebben az értelemben kell vakká válni a világ számára. Ez azt jelenti, hogy a látásunknak, egyrészt a tekintetünknek meg kell változnia, tehát a tekintetünket már más dolgokra kell irányítani, és amire nézünk, az fogja meghatározni a látásunkat. És a látásunkat ugye pedig az fogja meghatározni, mert attól fog jönni a látás, akire mi nézünk, illetve amire mi nézünk, és amivel vagy akivel mi közösségben vagyunk. És ilyen értelemben a világ számára meg kell vakulnunk, ami azt jelenti, hogy a szemünket le kell vennünk azokról a dolgokról, amit a jelenlegi világ kínál számunkra, hogy elválasszon bennünket Istentől, és rá kell fókuszálnunk a tekintetünket arra, amit az Isten mond nekünk, illetve magára Krisztusra. És ezzel kapcsolatosan hadd mutassak nektek még egy nagyon érdekes igét, az Apostolok Cselekedetei 9. fejezetéhez lapozzatok vissza, és talán Sanyi jön és segít nekem. És a 17-es és a 18-as verset olvassuk fel, mert itt van egy nagyon érdekes ige, ami ehhez kapcsolódik.
Apostolok Cselekedetei 9:17-18. És elment azért Anániás, és bement a házba, és kezeit reávetvén, mondta Saul, atyám fia, az Úr küldött engem. Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal meg, mint egy pikkelyek, estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeri látását, és felkelvén megkeresztelkedik.
Ámen. Figyeljetek, itt egy nagyon érdekes dolgot látunk, hogy szemeid megnyíljanak, és megtelj Szent Szellemmel. Tehát ugye, ahogy az előző részben olvastuk, az előző versekben, hogy Pál ott volt 3 napig egy házban, közben egy Ananiás nevű tanítványhoz az Úr szólt, hogy menjen el ehhez az emberhez, és ott megmondta neki az Úr azt is, hogy hol fogja megtalálni, és imádkozzon érte, és beszéljen vele. Elment, És itt ebből a történetből olvastuk most el ezt a két verset, hogy mi történt. És nagyon figyeljetek oda arra, hogy erre, hogy szemeid megnyíljanak, és megtelj Szent Szellemmel. És ez a kettő, ez egy hívő embernek az életében összefügg. A Szent Szellemmel való beteljesedés és a látás. A látás. Hadd mondjak még ezzel kapcsolatosan valamit. Én azt gondolom, hogy, és lehet ezzel az állítással most vitatkozni, amit mondok, ez az én gondolatom, az én véleményem, ettől lehetnek ellenkező vélemények. Én azt gondolom, és úgy hiszem, hogy Pál apostol, vagy Pál, amikor neki az Úr megjelent, ott a damaszkuszi úton, akkor ő már ott, én így hiszem, de ezzel lehet vitázni természetesen, én így hiszem, hogy ő már ott átélte azt az élményt, amit újjászületésnek hívunk, és a Szent Szellemmel való beteljesedés az egy ugyan külön, ehhez kapcsolódó, de mégis bizonyos értelemben különálló élmény volt, amit ő átélt, de. És itt hadd mondjak valamit. Az elmúlt másfél-két év során nem csak nekem, hanem több barátomnak is voltak olyan élményeim, hogy találkoztunk olyan emberekkel, akik Isten élményt éltek át, és arra kellett rájönnünk, hogy mégsem születtek újjá, és nem teljesedtek be a Szent Szellemmel. Értitek? És ez egy nagyon nagy titok, mert ugyanis a világban, higgyétek el, a világban, a mai napokban is vannak emberek a világban, akik átélnek Isten élményt, de nem biztos, hogy azonnal újjászületnek, sőt, lehet, hogy ha nem is akarnak Isten mellett dönteni, akkor nem születnek újjá, soha. És a gyülekezetbe is bekerülnek olyan emberek, akik átélnek Isten élményt, de nem születnek újjá. És itt van egy nagy titok, hogy mitől, illetve mikor, hogyan születik újjá egy ember. Ez az a mélységes titok, amiben nem látunk bele, csak a gyümölcseit kezdjük érzékelni előbb-utóbb egy embernek az életében, hogy őt vele tényleg történt valami, mert ugyanis olyan is van, hogy valaki semmiféle Isten élményt nem él át, úgymond, tehát ilyen nagyon erőteljes, látványos dolgot, és mégis újjászületik, és az újjászületésnek a gyümölcsei elkezdenek megjelenni az életében. És ezért nekünk nagyon erőteljesen hangsúlyt kell tenni a Szent Szellemmel való közösségre, azért, mert az ige, ha nincsen a Szent Szellem által megelevenítve az életünkben, akkor az önmagában csak egy betű. Értitek? Az önmagában csak egy betű. Nekünk kell kérni a Szent Szellemet, hogy leheljen ránk, miközben olvassuk az igét. Ugyanúgy, ahogy amikor leírták a leveleket azok az emberek, és ők nem tudták, hogy én most az Isten igéjét, a Bibliát írom le, amit 2000 év múlva Nokta Pál meg néhány testvér olvasni fog. Ők ezt így nem tudták. Ők egy dolgot tudtak, hogy az Isten késztette őket bizonyos dolgokra, amit le kell, hogy írjanak. És akkor, amikor ez történt, akkor ihletett állapotban voltak. Isten megihlette őket. Bizonyára tudjátok, hogy a művészeknél is szokták meg, a költőknél ezt a kifejezést használni, hogy azért született ilyen jó alkotás, mert éppen ihletett állapotban volt. De most valóban van ilyen, de most evezzünk vissza komolyabb vizekre. Tehát ezekre az emberekre Isten rá lehelt. Isten szelleme rájuk fújt, rájuk lehelt Isten szelleme, és ebből a lehelletből, ebből az ihletettségből született az, amit ma Szentírásnak hívunk. De amikor te kezedbe veszed ezt az igét, ezt a, hadd fogalmazzak így most ilyen csúnyán, hogy betűhalmazt, vagy ezt az, ahogy szokták mondani egyesek, irodalmilag rendkívül értékes művet, de nekünk ez több, mint egy betűhalmaz, nekünk egy több, mint egy irodalmilag értékes mű. De mikor, mitől lesz több? Honnantól, mikortól lesz több? Onnantól, amikor az olvasás közben Isten szelleme ránk lehel. belénk lehel, és elkezdjük érteni azt, ami le van írva a Szentírásban. Emlékeztek rá, hogy amikor a teremtésnél olvasunk, olvasok a teremtésnél, hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. A föld kietlen és puszta volt, stb. És azt mondja, és Isten szelleme lebegett a vizek fölött, és azt mondja, hogy előtte, hogy sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebegett a vizek fölött. És egyszer csak mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ez történt akkor, amikor újjászülettünk. Isten szelleme lebegett fölöttünk. Sötétség volt a mélység színén. Hol volt sötétség? Itt bennem, ebben az egocentrikus, önző noktapárban óriási sötétség volt. És egyszer csak szólt Isten, legyen világosság. És lett világosság. Hol lett világosság? Itt bennem, meg benned lett világosság. Ez az újjászületés, amit átéltünk. De ez gyakorlatilag bizonyos értelemben, ez mint egy folyamat is elkísér bennünket, mert amikor elkezdjük olvasni a naponként a Bibliát, akkor mit élünk át? Nagyon sok és olyan terület van még az életünkben, amire el lehet mondani azt, hogy kietlen és puszta. Igaz? Miért kietlen és puszta? Mert még az Isten nem jött be még azokra a területekre. És ott mi jellemzi azokat a területeit az életünknek? Az, hogy sötétség van a mélység színén. De miközben te olvasod a Szentírás, drága, szerelmes barátom, Isten szelleme lebeg fölötted. Isten szelleme lebeg fölötted. És hirtelen egy ígére rá lehel Isten szelleme, miközben fölötted lebeg. És megszólal, hogy legyen világosság. És hirtelen megérted azt az ígét. Világosság támad azon a területen. És arra a területre, arra a kietlen és puszta területre bejön hozzád az ige. Bejön hozzád Isten. Bejön hozzád az élő víz. Bejön hozzád a Szent Szellem. És a kietlen és puszta terület hirtelen termővé válik, gyümölcsözővé válik. És ilyen értelemben nekünk be kell teljesednünk Szent Szellemmel naponként. Ide, ez az, ahova el akartam jutni. Be kell teljesednünk Szent Szellemmel naponként. Ahogy Pálnak is ezt az élményt át kellett élnie. Neked is ezt az élményt át kell élni. Nekem is ezt az élményt át kell élni naponként. És így éljük át, ahogy ezt az előbb mondtam, hogy közösségben vagyunk az Úrral. Isten szelleme lebeg fölöttünk, mert ott van fölöttünk Isten szelleme. Nem csak bennünk van, hanem fölöttünk is van. És amikor szól Isten egy adott területen, hogy legyen világosság, akkor világosság támad, és betelsz Szent Szellemmel. És amikor betelsz Szent Szellemmel, akkor látsz, látsz, mert István, amikor betelt Szent Szellemmel, akkor meglátta a megnyílt eget, és meglátta az Isten fiát a trón mellett állni látta Isten fiát. Mert ugyanis, amikor betelsz Szent Szellemmel, megváltozik a látásod. Mennyeivé válik a látásod. Mennyei dolgokat kezdesz látni, amikor betelsz Szent Szellemmel. Belátsz a mennybe, amikor betelsz Szent Szellemmel. A mennyei valóságot látod meg, amikor betelsz Szent Szellemmel. Péter is, amikor ránézett, a nagy tanácsra nézett, az nem volt valami nagy mennyei élmény ott azokat az embereket látni, de mégis betelt Szent Szellemmel, és olyat mondott nekik, hogy nem tudtak köpni nyelni, nem tudtak válaszolni. Bálám, akinek a szíve annyira messze volt az Úrtól, és mégis azt mondja az ige, hogy mikor meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, rászállt a Szent Szellem. Igaz, hogy ő rá csak rászállt, nem telt be vele, ez nagyon nagy különbség, csak rászállt, de legalább addig, amíg rászállt, nem tudta megátkozni Izraelt. Mert onnantól, hogy rászállt a Szent Szellem, megváltozott a látása. És már nem egy szakadt népet látott kinn a pusztába heverészni, táborozni, hanem egy dicsőséges népet látott. Mi nagyon sokszor, igen, az egyház, el szoktuk mondani, és a mostani kereszténység nincs túl jó állapotban. De nagyon érdekes, személyes életemből elmondhatom nektek, mindannyiszor, mikor rám szállt a Szent Szellem, elfeledkeztem erről a rossz állapotról, és már csak egy dicsőséges mennyasszonyt láttam. Mert ugyanis a mennyei valóságot, ami az igazi valóság, nem tudod meglátni a Szent Szellem munkája nélkül. Nem tudod meglátni a Szent Szellem nélkül. És nem tudod meglátni a Szent Szellemmel való betöltekezés nélkül. Én lassan be fogom fejezni ezt az ige hirdetést. Három dolgot szeretnék nektek mondani, ebből kettő az érdekes lesz. Az egyik, amit akarok mondani, hogy én ugyan ezekből az igékből készültem, de ebből, amit ma elmondtam, ebbe egy darab mondat nincs abból, amire én készültem. Tehát egyszerűen azt tudom nektek csak mondani, hogy érzékelem magamon, hogy teljes mértékben átvette fölöttem a vezetést Isten, és egyszerűen a ma, amiről beszéltem, tehát az igék azok megfelelőek voltak, csak hogy én ezekből az igékből nem azt akartam elmondani, amit én otthon kigondoltam, vagy amire én otthon felkészültem, egy teljesen más kerekedett ki belőle. És nem is tudom, hogy miért ezekről beszéltem. Nem, halvány fogalmam nincsen, megmondom őszintén, halvány fogalmam nincsen. De hiszem, hogy ez Isten szellemének a munkája volt. Tudom, hogy így könnyű mindent kimagyarázni, de ezt szokták egyébként az ige hirdetők, ha nem készültek. De én készültem, és én mindig szoktam készülni. A másik, amit szeretnék mondani, hogy miközben beszéltem, kaptam még egy gondolatot Istentől, amit szeretnék nektek elmondani, és úgy érzem, hogy nagyon fontos, nem tudom, hogy miért, de elmondom. Emlékeztek arra az ige szakaszra, a Lukács evangéliumban olvassuk, hogy a kis Jézussal fölmentek a szülei Jeruzsálembe, ugye akkor Jézus nagyjából már 12 éves lehetett. És a jeruzsálemi útról hazafele mentek, és két nap elteltével vették észre, hogy te jó ég, hát Jézus nincs velünk. És elkezdtek visszamenni, keresni Jézust, és ugye hol találták őt? A templomban a bölcsekkel beszélgetni. És ennek a történetnek van egy óriási üzenete. Figyeljetek ide, drága testvérek! Mi elindulunk egy úton, és azt gondoljuk, hogy Jézus velünk van. És járunk a gyülekezetbe, hétről hétre megyünk az úton, mint ahogy ez a kedves Mária és József meg a többiek is mentek, és már jó két napi járásnyira vagyunk, attól a helytől, ahol Jézus valójában volt, és már jó két napi járásnyira voltak ezek az emberek, mire feltűnt, hogy Jézus nem volt ott közöttük, és vissza kellett menniük. És az a veszély fenyeget bennünket, drága testvérek, bennünket az a veszély fenyeget. Eljárunk ide a gyülekezetbe, vagy ki a saját gyülekezetébe évek óta. És azt gondoljuk, és megszoktuk, és mivel megszoktuk ezért, ezt gondoljuk, és mivel ezt gondoljuk ezért, megszoktuk, hogy Jézus itt van közöttünk. És lehet, hogy nincs itt, hanem el kell menni, két napi járásnyira vissza kell menni, és meg kell keresni, és meg kell találni, hogy hol van. És ez mit jelent? Ez a megtérést jelenti. A megtérést jelenti. Hallod, amit mondok? Ez a megtérést jelenti. Hogy vissza kell mennünk, sokszor higgyétek el, oda, ahonnan elindultunk. Vissza kell mennünk Jézushoz. És már ővele kell elindulni, és ővele kell újra építkezni. Amen.